Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok hadipari vállalatai megnégyszerezik a különleges osztályú fegyverzet gyártását, közölte Donald Trump elnök, miután a Fehérházban fogadta a védelmi ipar legnagyobb cégeinek vezetőit. Az amerikai elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében beszámolt arról, hogy a gyártás felfuttatása már az előző hónapokban megkezdődött, és a cél a lehető legnagyobb mennyiségű készlet előállítása. Hozzátette, hogy az úgynevezett közép- és felső középosztályú hadianyagból, amelyet az amerikai hadsereg Iránban bevet, valamint a közelmúltban Venezuelában is alkalmazott, gyakorlatilag korlátlan az ellátás. A megemelkedett kőolajárak gyorsan csökkenni fognak, amint a konfliktus a megoldáshoz közelít. Chris Wright, energiaügyi miniszter, a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a magasabb kőolajárak időszaka legfeljebb hetekig tarthat, miközben az amerikai belügyminiszter ugyanott kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Venezuela között kialakult együttműködés segíthet az országon belüli üzemanyagárak leszorításában. Ma 16 órakor lejár az országos listák bejelentésének határideje az áprilisi országgyűlési választásra. Eddig 3 pártlistát és 11 nemzetiségi listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság. Április 12-én a választó polgárok 2 szavazólapon szavazhatnak, az egyiken az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére, ezeknek a jelölteknek a bejelentésére pénteken 16 óráig volt lehetőség. A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala már több mint 370 egyéni választókerületi jelöltet vett jogerősen nyilvántartásba. A bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltek ajánlásainak ellenőrzésére és a jelöltek nyilvántartásba vételére keddig van lehetőségük a bizottságoknak. A másik szavazólapon a választópolgárok az országos listára szavazhatnak. Az országos pártlisták és a nemzetiségi listák bejelentésének határideje ma 16 óra. A választáson azok a pártok állíthatnak országos pártlistát, amelyek a fővárosban és 14 megyében összesen legalább 71 egyéni választókerületben jelöltet tudtak állítani. Egyértelmű, hogy politikai döntés miatt nem érkezik orosz olaj Magyarországra Ukrajna felől, ugyanis a barátság kőolaj vezeték minden jel szerint működőképes, jelentette ki az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila szerint minden jel arra utal, hogy műszakilag alkalmas a szállításra a barátság kőolajvezeték, de mivel a hatósági jóváhagyások nem érkeznek meg ehhez, egyértelműen látszik, hogy politikailag motivált történetről van szó. Az államtitkár megerősítette, hogy január vége óta nem jut kőolajhoz Magyarország Oroszország irányából, azért, mert Ukrajnában nem működtetik a barátság kőolajvezetéket, s mert a horvát fél vonakodik tengeren szállított orosz olajat pumpálni a déli Adria vezetéken. Emlékeztetett, hogy a kormány határozatban rendelkezett a minap egy barátság kőolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttség létrehozásáról. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Cepek Gábor vezetésével felálló testület dolga az lesz, hogy a vezeték valóságos állapotát a helyszínen felmérje, ha csak néhány napon belül nem indul újra a szállítás, tette hozzá Steiner Attila. Időkapszulát helyeztek el a felújítás alatt álló debreceni Attila téri görögkatolikus főszékesegyház toronykeresztjének tövében. A keresztet Kocsis Fülöp érsek metropolita állotta meg. A toronykereszt és az időkapszula elhelyezését megelőző tájékoztatón felidézték, hogy a főszékes egy ház felújítása során tavaly szeptemberben egy 1908-as időkapszulát találtak a szakemberek a torony tetején található keresztövében. Az 1908. november 19-én Debrecenben kelt írás kivételesen jó állapotban maradt fenn, és értékes adatokat őriz az első debreceni görögkatolikus templom építéséről. A főszékes egyház felújítása 2023-ban kezdődött, és most tovább írják a történelmet, visszateszik a felújított keresztet, és egy új időkapszulát is elhelyeznek ugyanoda, ahol a régi emlékiratok voltak, hangzott el a tájékoztatón. Sport. A tavalyi világbajnoksághoz és az idei Európa-bajnoksághoz hasonlóan a jövő évi hazai VB-n is a döntőbe jutást célozza meg a magyar férfi vízilabda válogatott, ígérte Manherz Krisztián azon az eseményen, amelyen a csapat tagjai új autókat vehettek át. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen támogatásnak köszönhetően biztos nyugodt háttérrel készülhetnek a következő nagy feladatokra. Varga Zsolt szövetségi kapitány hangsúlyozta, rendkívül fontos, hogy a mindennapi életben megkönnyítik a helyzetüket, ráadásul, jegyezte meg, tetszetős autókat kaptak, mert a Cupra az elmúlt időszakban egy bátor, agresszív, modern dizájnnal jelentkezett. Végül az időjárásról. Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását. Kísérleti jelleggel 8 helyen indít programot az élhetőbb településekért, az aktív Magyarországért felelős államtitkárság. A rendezvényen Révész Máriusz államtitkár a program céljának azt nevezte meg, hogy javítson a településeken élők egészségi és mentális állapotán. Ennek érdekében összekapcsolnak már meglévő programokat. Edelény mellett Békés, Dabas, Dunakeszi, Etyek, Karcag, Kozármisleny és Tata csatlakozik a kezdeményezéshez. Nos, többek között mai adásunkban erről lesz szó, melyhez további tartalmas időtöltést kívánunk.
Most gyorsan végigszaladok, hogy csináljuk a Magyar Diáksport Szövetséggel az Érd meg programot, itt elviszük a gyerekeket iskolán kívül olyan programokra, amelyekkel nem biztos, hogy találkoznak, falmászás, síelés, evezés, korcsolyázás, minden egyéb. 160-180 ezer gyereket tudunk elvinni ebben az esztendőben. Nagyon-nagyon élvezik a gyerekek. Elindítottuk a sportpálya felújítási programot, itt jelezték, hogy a régióban is több sportpálya felújul. Nem mindegy, hogy a gyerek vonzónak látja azt a környezetet, trendinek, coolnak érzi-e azt, ahol neki mozogni kell, vagy sem. Aztán hát ez a vándortábor program, ez szerintem a korona égköve a munkánknak. Gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok táborozás van. Itt 4-1-ben, mert természetben vannak a gyerekek, mozognak, közösségben vannak, és ha megismerik az országnak egy részét, akkor a hazaszeretet is valahogy fokozódik, erősödik bennük. Nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a programot, hogy keveset használnak mobilt, kénytelenek egy héten keresztül egymással beszélgetni, tehát hogy ez egy ilyen 4-1-ben gyógyszer, úgyhogy köszönjük a vándortábor szervezőknek, és nagyon köszönöm itt az Edelény iskolának, meg a cserehátiaknak, hogy a cseleháti kerékpáros vándortábort megszervezték. Lehet látni, hogy a vándortáborokkal az egész országot lefedjük, és nekünk itt az Aktív Magyarország Államtitkárságon nagyon erős célkitűzésünk, hogy olyan régiókba is elvigyük a gyerekeket, olyan régiókba is legyen vándortábor, ami nem a legelsőnek, az emberek legelején jut eszébe, hogy itt lehet túrázni, meg kerékpározni, meg evezni. Tehát mondjuk nem akarok megbántani senkit, de mondjuk a cserehát sem ilyen. De Józsék olyan fantasztikusan megszervezik ezt a kerékpáros vándortábort, hogy minden évben az elsők között telik be, és olyan minden évben majdnem a legtöbb gyerek ebben a vándortáborban van jelen, úgyhogy ezt Józsi, Péter, Tomi, ezt köszönjük nektek. Aztán van az iskolai mászófal programunk. Hú, de ismerős ez a mászófal, nem, Józsi? Tehát van az iskolai mászófal programunk, és igazából itt az a fontos, hogy nem csak a gyerekeknek szól ez a dolog, hanem ki kellene nyitni mindenkinek. Arról van szó, hogy az a kérdés, hogyha van infrastruktúra, a polgármester úr beszélte, hogy mi minden van, na de hány százaléka használja az edelényeknek? Akkor lesz áttörés, hogyha el tudjuk érni, hogy nem 4,5% fog mozogni, sportolni az edelényekből, hanem mondjuk 94. ha ezt elérjük, akkor már történik valami, úgyhogy szerintem még 90%-ot még itt dolgozni kell, és ez legalább annyira fontos, mint az infrastruktúra verseny. Pontvadászat. Gondolkoztam, hogy kirakjam, de aztán nem raktam ki, mert megnéztem, hogy nagyon sok helyszínen építettünk pontvadászat pályát, ilyen, azt hiszem már ilyen 60-70 helyszínen, és azt kell mondjam, hogy nem pályát, pontvadászat helyszínt 60-70-et építettünk ki, és a helyszínek közül Edelényben van a legtöbb, igazgatónak köszönjük, 115 pontvadász pályát építettek ki. A második helyen, elfelejtettem, hogy ki állt, Kaposvár, 85 pályával. Tehát 115-85, és Kaposvár után is még van egy nagy luk, úgyhogy az edelényeknek van mire büszkének lenni. Ezt most nem azért mondom, hogy itt a karcagiakat, meg az etyekieket itt most nagyon húzzam, de azért bele lehet húzni Karcagon és Etyeken is, mert nagyon-nagyon ne vagytok maradva polgármestről ezen a területen. És nagyon fontosnak tartjuk még, hogy a gyerekeket elvigyük aktív osztály kirándulásokra. Van egy ilyen programunk, és ezt nagyon ajánlom képviselőnek is a figyelmében, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket, hátrányos helyzetű iskolákat, ahol 60% felett van a hátrányos helyzetű gyerekeknek az aránya, ingyenesen visszünk el, mi biztosítjuk a buszt, az étkezést, meg a programot, egy fillérjébe se kerül a gyerekeknek. A többi iskolát pedig azzal segítjük, hogy 10 túrára adunk 250 000 forint támogatást nekik, és így több mint 3000 túrát támogatunk. Szerintem ez egy ilyen fantasztikus nagy dolog, erre is nagyon büszke vagyok. Hogy a közlekedést egy pillanatra visszaugrunk, nagyon fontos célunk, hogy minden gyerek felkészülten és biztonságosan közlekedjen. Nagyon nagy gondnak tartom, hogy a szülők féltik a gyereket, és úgy érzik, hogy csak az iskola kapu előtt pont abban a fél méterben lehet kirakni a gyerekeket az iskolába, és ennek köszönhetően rengeteg településen óriási dugó van reggelente az iskola előtt, tehát 3-4-8 az iskolák környékén nagy halál. Pali erről fog egy előadást tartani, hogy Bringázz a suliba programot indítottunk, illetve a gyerekeknek ezt a képzését részletesebben is ki fogja fejteni. Pingpong termek kialakítására is írtunk ki pályázatot. Az a helyzet, hogy egyrészt élménysport, pingpongozni nagyon-nagyon sokan szeretnek, közösség, és az a helyzet, hogy Németországban az idősek szellemi leépülésének lelassítására használják, és mikor ezt ideírtam, akkor kivettem azt a képet, amin én pingpongoztam. Hátrányos helyzetű térségekben is egy rendkívül lehetőség, és erre biztosítunk támogatást, de Edelényben ez is működik az iskolában. Itt is egy fantasztikus pingpongterem működik, most éppen kutyás bemutató órát láttunk ott, de én láttam, hogy itt tényleg van pingpongterem kínai edzővel, tehát az olyan kevés helyen van. Nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy kevés a felület, különösen a téli időszakban, ahol mozoghatnak az emberek. És ezt követően mi péntek este bezárjuk a tornatermeinket, és nagyon sok helyen hétfő reggel nyitjuk ki. Hát ezzel mindenképpen változtatni kell, ezért kell elindítani a nyitott tornaterem programot, és itt pedig nagyon fontos lenne, hogy ezt elindítják, akkor legyenek ilyen meghatározott célcsoportok, hogy például nyugdíjasoknak mindenképpen legyen 1 vagy 2 óra biztosítva, kismamáknak, bölcsiseknek, ovisoknak, mozgássérülteknek, fogyatékkal élőknek, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor mell lehet érni azokat a társadalmi csoportokat is, akiket nagyon nehezen tudunk megszólítani. Nem tudom, polgármester, van-e itt nálatok tekerj a zöldbe program? Nincsen, Etyek. Nagy hiba. Én minden kékzónás településen elvárása a jövőben, hogy legalább egy tekerj a zöldbe program legyen havonta. Tehát havonta ehhez is adunk támogatást, tehát pénzben nem kerül, jelentkezni kell a Maketusznál. Tekerj a zöldbe minden hónapban, ez azt jelenti, hogy kell egy 20, minimum 20, de inkább 30-40 fős kerékpártúrát tervezni a környékre, és itt még az a lehetőség is megvan Edelényben, hogy itt van vagy 120 vándortáboros bicikli, tehát akinek nincsen biciklije, az még egyébként az iskolától kaphat is. 21 napos kihívás, igazi közösségi élmény, a programban résztvevő városok lelkesen és önként szervezik, és ha megnézik a képet, akkor itt több érdekesség is látható. Például a képen, ezt Sepsiszentgyörgyön futottuk, itt 6,5 hét között el kell futni, a baloldali képen látják Edelény polgármesterét, ott a fekete kabátban, tanúsítom, hogy rendes sportos ember volt, tehát reggel 6 órakor együtt mentünk ki futni a pályára, és valahol egyébként ott ül Etyek polgármestere is a képen, úgyhogy én két polgármesterrel futhattam reggel, úgyhogy gratulálok nekik. Most már egy feladat van, hogy a tavaszi kihívásban ezt Etyek, Edelény és a többi kékzónás városban is meg kell szervezni. Kristóf idefelé az autóban rábeszélt arra, hogy legyen egy kis könnyítés. A könnyítés az lesz, hogy eddig csak 6 és fél hét között lehetett futni reggel, most is 6 és fél hét között lehet futni, de reggel is, meg délután is. Tehát egy nap két lehetőség lesz, és azok kapnak díjazást, akik 21 napon keresztül futnak úgy, hogy egyetlen napot sem hagynak ki. Tehát ez a 21 nap csak munkanapokra vonatkozik, ez 4 hét és 1 nap, ez ilyen elég durva kihívásnak tűnik, hogy egy napot sem szabad kihagyni, de ezek a székelyek mindezt megcsinálják 100 napos kihívás keretében is, tehát gyakorlatilag fél évig kell futni kihagyás nélkül, és meséltek egy történetet, hogy valaki a 97. napon elaludt, és másnap nulláról folytatta. Úgyhogy ehhez képest mi most itt megengedjük ezt a esti futást is, tehát hogy a vaj szívünk fog egyszer a sírba vinni, úgy érzem. Mozgás receptre program, ez mindenképpen minden kékzónás városban kell, hogy menjen majd. Nem csak gyógyszert írnak fel a házi orvosok, hanem mozgást is. Erről is lesz egy külön előadása a mai napon. Nagyon nagy gond az idősek elmagányosodása. Én láttam a polgármester úr felírta, hogy milyen civil szervezetek működnek itt. Én nagyon hiányoltam azt, hogy nem volt a listán egyetlen idős gyalogló klub sem. Na, szóval idős gyalogló klub kell. Etyeken van? Etyeken van, polgármester úr, csak úgy mondom. Tehát, hogy idős gyalogló klub kell, és mindenképpen kell egy szenior örömtánc klub is. Etyeken van? Etyeken az... Edelényben is van, nagyon jó. Edelényben is van, nem volt felírva a listára, úgyhogy ezt majd a következő előadásodra pótold ezt a hiányosságot, polgármester úr. És mozgás éjszakáját is szeretnénk, hogyha megrendezni. Ugye a mozgás éjszakában az az érdekes, hogy éjszaka mindenki nagyon szeret mozogni. Tehát, hogy nem annyira jó futni, de azért, hogyha a gyereknek azt mondjuk, hogy éjfélkor biciklizhet, vagy futhat egyet, vagy azt mondjuk az embereknek, hogy éjfélkor lehet zumbázni, vagy nem tudom, 10 órakor, az mindig különleges élmény. Úgyhogy javaslom, hogy a kékzónás városokban is kerüljön megrendezésre a mozgás éjszakája. Ugye mondtam az elején, hogy önkéntesség az a legjobb egészségvédő faktor. Most írtuk ki a pályázatunkat, lehet ilyen riksákra, triciklikre pályázni. Ezeket általában önkéntesek tekerik, 2 millió forintot adunk ilyen eszközök megvásárlására, és ebben minden benne van. Célt ad az önkénteseknek is, meg akiket viszünk, azoknak is van miért felkelni. A programban azt mondják, hogy azok a nénik, akik tudják, hogy most fogják vinni őket, már egy hete arra készülnek, hogy el fognak menni biciklizni. Közösséget biztosít, mozgást jelent, stresszoldás, lelki felkészülés, és aki tekeri a biciklit, annak is ilyen megnyugvás, mert azt biciklize 3 órát, 2 kedves idős nénivel is beszélgetsz velük, akkor biztos, hogy utána egy kisimul az idegrendszered, másképp fogod látni utána a világot. És hát itt van az óriás tekerés február 14-e, megversenyeztük a kékzónás városokat, a programban résztvevő városok versenye, siker és a jó példa fontos. Úgyhogy az önkéntesség jegyében polgármester úr vállalt 1 óra tekerést, igazgató úr 2 órát, és Fazekas Péter, igazgató helyettes úr, akinek komoly ambíciói vannak, ő 3 órás tekerést vállalt önként, csak azért, hogy a jó példa meglegyen. Úgyhogy igazából annyit tudok mondani, hogy a jó start mindent eldönthet. Hajrá Edelény, fel Edelény, Etyek, Karcag egészségért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Műsorunk második részében Fazekas Péter, az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus iskola igazgató helyettese, az intézményük aktív mindennapjait mutatja be.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus iskola nevében is, illetve Edelény város önkormányzata nevében is. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy picit mind a két oldalon állok, ugyanis Edelény városáért is dolgozok, mint képviselő testületi tag, illetve az iskoláért is dolgozok, mint főigazgató helyettes. Végignéztem az arcokat, nagyon-nagyon sok edelényét látok, ennek nagyon örülök. Ők ismerik az intézménynek a működését, tudják, hogy ez zászlós hajó a városba, aki pedig számomra idegen az, most már barátként tekintek rá, ők pedig kaptak egy nagyon jó bemutatót az intézmény működéséből, úgyhogy köszönöm a szót, mindenki ismeri az iskolát. Viccet félretéve 15 percem van. Én nagyságrendileg 15 éve dolgozok ebbe az intézménybe, tehát ezt a 15 évet kellene valahogy 15 percbe belesűrítenem úgy, hogy még számomra is minden nap újdonsággal szolgál az intézmény falain belül. De akkor el is kezdem. Élhető település, éltető iskola. Ugye élhetőbb települések a Kézónáért konferencián vagyunk, úgy gondolom, hogy edelényebbe maximálisan beilleszthető, viszont ehhez kell egy éltető iskola. Az a település, az a város, ahol bezárásra kerül egy iskola, az szerintem az első lépcsőfok, illetve egy lejtmenet bekezdődik. Tehát az iskola az a jövőt, az innovációt, a tudást képviseli egy településen. Ezt próbáljuk még képviselni az intézményünkkel, és ennek megfelelően tevékenykedünk és dolgozunk. Egyházi intézmény lévén egy bibliai idézettel nyitnék: a mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. Szeretnénk a magunk módján kisebb testvérként ugyan a településünk, városunk edelényért, az otthonunk kovászává válni. Mi is a kovász? Liszt és víz keveréke, amely egy természetes fermentáció útján, ugye egy éltető anyaggá, élő anyaggá válik. Pici baktérium törzsek és gomba törzsek jönnek benne létre, amelyek mindenféle adalékanyag nélkül segítik megkelni a kenyeret. Tehát lefordítom, hogy a városunk és az intézményünk szintjére, akkor a kenyér az edelény, kovász az az iskolánk, a benne lévő baktérium és pici jó gomba tenyészetek azok a diákjaink, és nagyon fontos, hogy ez egy élő anyag, és ezt etetni kell. Mi pedagógusok ezt etetjük. Az etető anyag pedig az a tudás, amit beléjük hintünk. És bízunk benne, és reméljük, és tudjuk, hogy az Edelény város előre menetelére iszonyatosan nagy pozitív hatással van, és lesz a közeljövőben is. Itt többen elmondták, hogy a kék zóna alapillérét nem fogják elmondani. Én elmondom, mikor beszélhetünk egy település vagy egy térség, egy régió esetében kék zónáról, hogy aktív életmód. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap le kell futnunk egy félmaratont, vagy egy Ironman-t, amit mondjuk Szőnyi Feri barátunk megcsinál. Nem tudom, ki az, aki ismeri Szőnyi Ferit, hát egy hihetetlen figura. Ha lenne több idő, beszélnék róla. Államtitkár úr Mezőkövesden a Aktív Magyarország konferencián csinált vele egy kerekasztal beszélgetést, ez átment stand-upba, baromi jó volt. De az aktív életmód azt jelenti, hogy minden nap valami aktivitás be kell csempésznünk az életünkbe. Legyen az kertészkedés, kutyasétáltatás, egy vacsora utáni kastélykerti séta, csak legyen jelen az életünkbe. Egészséges táplálkozás. Itt már szóba került ugye ennek a fogalomkörnek a kibontása. Hát itt elsősorban a növényi étrendre gondolunk, a 80%-os szabály, erről is volt már szó, ugye azt jelenti, hogy nem eszünk magunkat degeszre, hanem amikor már úgy érezzük, hogy jól laktunk, akkor abba hagyjuk, nagy mértékben segíti a kalóriafelszívódást és bevitelt, illetve rozsban gazdag ételek. Van, ahol azt mondják, hogy egy pohár fehér, vagy pohár vörösbor segíti ezt a dolgot, főleg akkor, hogy ezt társaságban fogyasztjuk el. Közösségépítés. Azt tudjuk, hogy a magány az káros az egészségre. Az első legfontosabb közösség az a család. Mindenek felett. Unoka, anya, apa, dédszülők, nagyszülők. Ezekkel próbáljunk minél többet együtt lenni. Amennyire csak módunkban áll. Ez úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, illetve keresünk azoknak az embereknek a társaságát, akikkel ezekbe az alappillérekbe, vagy alappillérekkel együtt tudunk dolgozni és tevékenykedni. Hitélet. Hát én úgy gondolom, hogy erről nagyon-nagyon sokat nem akarok beszélni, mert gyakorlatilag ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy vegyünk levegőt, mert különben meghalunk. Tehát a mi intézményünk számára ez a hitélet, ez tulajdonképpen a részünk. És ugye van ez a Okinaváról érkező ikigai kifejezés, ez az úgynevezett életcél. Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy amiért minden nap érdemes felkelnünk. Olvastam egy tanulmányt, és abban azt írták, hogy ha valaki minden nap egy bizonyos életcéllal kel fel, az 7 évvel tovább él. Hogyan járulhat ezekhez az alappilléreknek az eléréséhez egy településen működő nevelési oktatási intézmény? Mindig nagyon jól esik végignézni ezeket a, vagy ezt a filmet, mert még mindig inspirál engem is, és látjuk, hogy a test mellett a szürke állományt is próbáljuk azért fejleszteni a gyerekek tekintetében. És akkor nézzük meg alappillérenként, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk. Ugye aktív életmód, rendszeres tevékenységek. Képeket villantok fel, amelyek gyakorlatilag a mindennapját teszik ki az intézményünk életének, aktivitás, aktív mozgás, aktív életmód tekintetében. Asztali tenisz, jelenleg is több mint 30 diákunk jár rendszeresen edzésre. Ugye a sportmászás szakkör szinten működik, nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örvend. Ezt túllépve kivisszük az Esztermosba via ferretázni a gyerekeket heti szinten, amikor a sportmászó falról, az élő falra kimennek, óriási adrenalin löketet kapnak. Lovaglás. Amikor, tehát nekünk ez egy több természetes dolog, de amikor valaki ide jön, akkor így visszapatintjuk az állát, hogy nektek vannak lovai. Hát nekünk igen, vannak, és ezt használjuk is, a gyerekek használják. Labdarúgás, nem nagyon kell róla beszélni, a legnépszerűbb sportág. Pumpapálya. És itt szeretnék itt is köszönetet mondani az aktív Magyarország Államtitkárságának, hogy ez a pumpapálya itt megépülhetett, mert ha egy nyári délután lehetne egy felvételt csinálni, akkor itt töménytelen mennyiségű gyerek van, és nem csak pumpálnak, nem csak a rollerrel, kerékpárral tolják, hanem ez egy közösségi térre is alakult. Ebben még van továbbfejlesztési lehetőség, ezen gondolkozunk polgármester úrral, és meg is lesz ennek a hogyan továbbja. Cselgáncs, országos bajnokaink vannak, napi tevékenység az életünkbe, és szintén szeretnénk köszönetet mondani az Aktív Magyarország Államtitkárságának, hogy sikerült hozzájutnunk borulásmentes kenukhoz, amelyek a Rakacai tón vannak kihelyezve, és tulajdonképpen tavaszi és őszi időszakban a gyerekeket kivisszük az élővézre, és kenúztatjuk őket. De ezen túlmenően még van vívásunk, meg egészen más aktív életmódunk is. Aktív életmód, ami nem mindennapi, és nem is tevékenységet, hanem élmények. Aki most volt az iskolában a bemutató napunkon, vagy bemutató két óránkon, az láthatta, hogy ez az exatlon pálya, ez egy felfújható szerkezet, viszont valami megfoghatatlan élmény nyújt a gyerekeknek. Tehát ha tehetnék, egész nap tolnák rajta, nem csak gyerekek, hanem felnőttek is, ezt most volt szerencsém látni, tehát óriási élmény nyújt, óriási, tehát dopamin szabadít fel a gyerekekbe, ami tudjuk egyfajta öröm vagy boldogság hormonnak is nevezhetjük, de volt már nálunk gokartpálya, volt már nálunk másfajta exatlonpálya, itt a kastélyval közösen tavaly volt egy, és a Vármegyének köszönhetően volt egy élő jégpálya, amit szintén nagy aktivitással használtak a gyermekeink. Ugye a második pillér az egészséges táplálkozás. Van tankonyhánk, ahol igyekszünk zöldségeket termeszteni, különböző osztályoknak, illetve minden osztálynak megvan a maga kis magaságyása, láthatják, hogy zöldborsó, hagyma, saláta, minden rendelkezésre áll, amit utána felviszünk a tankonyhába, és lehetőségeinkhez mérten ezt felhasználjuk. Nyilván egészséges táplálkozás berkein belül láthatjátok, hogy a gyerekek itt aszalnak zöldséget, gyümölcsöt, van, amikor zöldséget párolnak. És ami nagyon-nagyon fontos, behívjuk a nagyszülőket, sok esetben behívjuk a nagyszülőket, akik átadnak különböző receptúrákat, és ezt meg is valósítjuk a tankonyhába. Erre mindig nagyon bőszen kapacitáljuk a gyerekeket, mert azért ilyenkor mindig csúran csempel valami a tanáriba, meg az igazgatóiba, igazgatóhelyettesibe, amit mi nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadunk.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené, a testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Hogy a feleségem mondta, a betegség megmentette a munkámkat, az életemet is megmentette a házasságunkat.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Südi György közgazdász bevezető szavait hallhatták, aki egy hitmélyítő csendes nap meghívottjaként beszélt a zuglói evangélikus templomban. Hallhatják műsorunkban is, ahogy elmondta, Jézus miként munkálta élete megújulását annak minden területén súlyos összeomlása, pánikbetegsége nyomán is. Jézus szavában gyógyító, szabadító erő van. Tamási Tamás lelkész áhítata szintén ebben erősít meg minket. Végül egy rövid interjú részletben Gazdag Zsuzsanna lelkész újságíró tanúskodik arról, hogy őt hogyan szólította meg Isten. A felvételeket a Magyar Evangélikus Rádió Misszió készítette. A következőkben Südi György közgazdász tanúságtételét hallhatják.
A kisfar azt tudja, jó nekem milyen nehéz itt állnom. Úgy született, édesapám itt van, hogy talán 20-valahány hangzót nem tudtam kimondani. Ami az elég komoly, és ugye elég nehéz azért a kommunikáció. Amíg más fiúk jártak focizni, addig én szépírást tanultam, ami elég cikis dolog, fiúként ugye betűket másolni. Logopédushoz jártam, beszédművelőhöz jártam, felnőtt koromban pszichológushoz jártam. Emiatt, hogy leküzdjem azt, hogy emberekkel ki tudjak állni. Volt olyan, hogy amikor már vállalkozó voltam, hogy ki kellett jönni a tárgyalásra. Képzeljük el, hogy el akarom adni saját magam, és nem tudok megszólalni. Nem tudom, van itt vállalkozó esetleg, hogy mennyire kellemetlen, persze nem is lett bele semmilyen munka, és egyszer szó nélkül ki kellett mennem. Volt, hogy elő kellett adnom 80 embernek, beszállítónak, beszerző voltam, tehát ilyen beszállítókat tárgyaltam, és kiálltam a beszállítók elé, akik ugye fel kellett rám nézniük, hiszen én vagyok a beszerző, és annyit tudtam mondani, hogy nagyon köszönöm, és le kellett ülnöm. És nem tudták, hogy mi történik, mert egy öltönyös, elegáns üzleti alkalman nem ez a szokási megnyitó beszédként. És akkor végig is egy egész életem egy olyan szörnyű stresszforrás, hogy azért imádkoztam minden alkalommal, hogy tudjak beszélni. És nagyon nehezen, mert a dadogás, hadarás, sejpítés, az a három így azért együtt nem jó. Főleg ugye, hogyha ha az ember ugye dadog és hadar, akkor képzeljük el, hogy milyen az, amikor az ember beindul, aztán ugye megáll, mint amikor kettesre húzatunk egy autót, ugye? Hogy így felpörög, aztán akkor mindig lefullad. És Isten legnagyobb csodája, miből élek? Tréner vagyok. Abból élek, hogy oktatok. Kiállok, előadásokat tartok, van, amikor több száz ember és saját rendezvényünk van, a saját kategóriánkban piacvezetők lettünk abban, hogy tárgyesetünket tanítok. De ezt úgy teszem meg, hogy minden alkalommal leszoktam térdelni ott a teremben, amit önök a részevek, és elkérem Isten áldását, hogy meg tudjak szólalni. És aztán megadja Isten. Szóval hiszünk-e a csodákban? Felteszi a kezed az, aki hisz a csodában? Jó, ezek után mondjuk, aki nem teszi fel a kezét, az mondjuk gyanús. Tehát némi ráhatás az így történt. De hogy tényleg át tudjuk élni azt a csodát, hogy Isten megtart bennünket. Elég azért a te kegyelmed. Nagyon tetszett ez az ige, hogy sok mindenre aggódunk, de csak egy dologra van szükségünk. Én nagyon örültem annak, hogy tudok beszélni, és hogy sikeres vállalkozó vagyok. És eljött egy olyan pontja az életemnek, amikor eltávolodtam Istentől. Hiába tértem meg, nem volt élő kapcsolatom Istennel, főleg nem Jézussal. Mert Istennel ugye van kapcsolatunk, hiszen ő teremtett minket, de hogy Jézussal van a élő kapcsolatunk, hogy megváltott minket. És Istennel megvolt, de Jézussal nem. Túlvállaltam magam, túlhajtottam magam, saját erőmmel támaszkodtam, és saját magamban bíztam. És éppen rám szakadt egy olyan szörnyűség, amit úgy hívnak, hogy pánikbetegség. Tegye fel a kezét, aki vagy volt ebben, vagy ismerése kapcsán ismeri a pánikbetegséget. Fú, ez nagyon sok. Na, hát én nem ismertem előtt a pánikbetegséget, és majdnem ráment az életem. Ugye úgy indult, és az a szörny a pánikbetegség, hogy egyik percről másikra érkezik, ráadásul pihentem egy fárasztó nap után, és egyszerűen úgy éreztem, hogy megfulladok, és nem tudtam, hogy mi történik. Kaptam levegőt, ugye kapkodtam utána, és biztos voltam, hogy meg fogok halni, és kerestem, hogy élő embert legalább fogja meg a kezem, vagy valamit csináljak. És elindult egy olyan szörnyű időszak, hogy egész egyszer attól féltem, hogy minden alkalma, hogy meghalok. Ami nagyon nem is félelem a jószom, hanem a rettegés. Volt olyan pánikrohamom, hogy feleségem ott volt velem, hogy nézett rám, és így fogta a kezemet, hogy valahogy próbáltam bárhova rohanni, és nagyon féltem, hogy meg fog fulladni, ami egy elég gyötrelmes halál. Ezért határoztam, hogy ha ilyesmény, akkor öngyilkos leszek előttem. És végig gondoltam azt, hogy mi lehet a leggyorsabb megoldás. Ugye, hogyha kés, szívembe szórom, vagy sikerül, vagy nem. Vegyek pisztolyt, attól féltem, nem az eredményétől, hanem hogy esetleg megtalálom a gyerekek, és kitaláltam, hogy kiválasztottam egy kalapácsot, ide jutottam, egy erős kalapácsot, hogyha úgy érzem, hogy rám jön ez, hogy meg fog halni, akkor még a fulladás előtt az a kalapácsot intézem el magam, és az ágyam alatt tartottam. Volt, hogy megkértem a feleségemet, és képzeljük egy ilyen kérés kap a férjétől, hogy ha nincs elég erőm, akkor te jöjjél meg. Hát sírva fakadt abban a pillanatban, hogy ő erre nem képes. És mit lehet ilyenkor csinálni? Az ember ugye rohan fűhöz, fához. Ugye Asszá királynál van az ige, hogy már nagybeteg volt, az orvosokhoz rohangált, és nem az urat hívta. Ami nem baj, mert az orvosok kellnek és megmentenek minket, és én is elmentem orvoshoz, és felé gyógyszereket. Különböző ilyen benzó, dia, zepidemek, ha jól mondom. Nem is mondom a nevét, nem emlékszem. Ezt a különböző intót kaptam, és az a gond ezekkel a gyógyszerekkel, hogy egyrészt nem hatnak rögtön, kettő, a mellékhatása gyakran ugyanaz, mint amiért az ember szedi, tehát ugyanúgy rosszul voltam tőle, és a harmadik, hogy hozzászokunk. És én hozzászoktam, gyógyszerfüggő lettem. Próbáltam letenni a gyógyszert, és körülbelül fél óra, egy óráig bírtam. Zakomban minden zsebében voltam ilyen gyógyszer, és volt, hogy próbáltam dolgozni, és amíg a tréninget tartottam, és adtam egy munkát a többieknek, én elővettem, és gyorsan elmorzsoltam a fogaim közt egy nyugtatót, mert éreztem, hogy a pánikroham is, akkor ki kell mennem onnan. Egyre több gyógyszert szedtem, és ott tartottam, hogy gyakorlatilag ezt ötötte ki az életemet. Kérdeztem Gyurit, hogy itt van velem a fiam, hogy mire emlékszik ebből a korszakomból. És azt mondta, hát, hogy nem voltál jól. Jó, köszönöm, ezt mondjuk tudom. És még nem dolgoztál. És még mit tudott végül? Hát, hogy semmit nem csináltál. És tényleg így volt. Egész nap a pizsamában ültem, imádkoztam, sírtam. Feleségem nevelte a három gyermeket. Édesapám nyugdíj után átvette a céget, hogy a cég tudjon működni. És próbáltam túlélni. És akkor elindult bennem egy olyan folyamat, hogy Isten sorra rám helyezte a bűneimet. Egész elképesztő módon minden pánikrohamnál valami előjött bennem, hogy valami olyan dolgot elkövettem, amitől eltávolodtam Jézustól. Például loptam az korábbi munkahelyemen. Biztos, hogy nincs senki ilyen, én ezt megtettem. Felhívtam tizenvalahány éve később az ügyfelemet, és elmondtam, hogy mit tettem. Teljesen ledöbbent. Elmondtam, hogy én akkor loptam. Megnéztem más nőket. Ilyenekre nem szoktunk beszélni keresztény alkalmakon. Nem csalta meg a feleségem, azért hálás vagyok, de igen, gondoltam rá. És oda mentem a feleségemhez, és elnézést kértem tőle, és megbeszéltük. És a házasságunk új erőre kapott, és most szerelmesebb vagyok bele, mint előtte. Hogy a feleségem mondta, a betegség megmentette a munkámat, az életemet, és megmentette a házasságunkat.
Lélekhangoló.
mindig az mocorgott bennem, hogy vajon miért vagyok beteg? Hívő ember miért beteg? Ugye, hogy valami rosszat csinálta, nem vagyok elég hívő, Isten megbüntetett. És ezt kerestem magammal, kérdeztem a nővéremtől, mit olvasok Bibliából, és mondta, hát a Jób könyvét nem ajánlja, mert az nagyon súlyos ilyen betegeknek van, és nagyon súlyosás betegek, hát persze rögtön akkor Jób könyvével kezdtem, és végig küzdöttem, hogy vajon miért hagyja ezt Isten, miért súlyt ezzel a betegséggel, hogy mit csináltam rossz, egy hívő ember hogyan lehet ilyen beteg, hiszen mindig azon bennünk, azok a happy keresztény dolog kicsit, hogy a hívő embernek az élete csupa áldás, csupa jó, és hogyha valami rászakad, akkor azt gondoljuk, hogy a biztos egy bűnös ember, biztos, ami rosszat csinál, biztos, milyen nyomorult, én meg nem így vagyok. Egyfolytában az igét tanulmányoztam, akkor soha jöttem, nem olvastam annyi igét, mindenhol ki volt plakátó, vagy posztitra például egy ige, a telefonom mindenhol az volt, edzés közben mindenhol azt olvastam, az volt a fülemben, ha elmentem futni, vagy bementem gyalogon, akkor is. És vissza kellett találnom a megtérés után Jézushoz, hogy mi az életem alapja, hogy nem a saját cselekedeteim, hanem az, hogy megváltott ember vagyok. És ha megváltott ember vagyok, akkor elég jó vagyok, nem a saját erőmből, hanem Jézus kegyelméből. És Jézus szeret, és ő nem akar büntetni engem, hanem hagyta azt, hogy a saját fejem után menjek, és ez a pánikbetegség, a fizikai életem, hogy túlpörgettem magam, és a lelki életemnek a hiányának volt a következménye. És úgy képzelem el én Isten, mint egy nap, hogy ő mindig süt. Én sosem fogja azt, hogy büntetésből nem fog sütni, vagy az árnyékban maradok, és elkülönöm, vagy kimegyek a napra, és ő mindig vár, mindig ott az önök napsütése. Átéltem azt a, megvan az a szólás, hogy míg az árnyékától is fél, ez a közmondás. Olyan mélyen voltam, hogy amikor kimentem gyalogolni, akkor mindig néztem hátra, mert ijesztett az, hogy követ az árnyékom. És akkor úgy éreztem, hogy megbolondulok, hogy ezért már nem tudtam, hogy ez nem normális, és közgazdász vagyok, azért valahogy nem normális a saját árnyékom, szó szerint rettegek. És tudom jó, hogy vannak a benzozombik, akkor utána olvastam, hogy a legtöbb ember hozzászokik ez a gyógyszerre. Ez olyan szinten szokik hozzá, hogy nem tudja eltenni, és hogy egyen jobb adagot kell tenni. És amikor ideig eljutottam, hogy ugyanúgy vannak pánikrohamok, sőt, hozzászoktam a gyógyszerekhez, de éreztem azt, hogy Istenhez tudtam közeledni, Jézushoz tudtam közeledni, eljutottam arra a pontra, hogy van az ige, hogy inkább kerüljünk a mennyországba csonkán és sátán, mint két lábbal a pokolban, a gyehenő tüzére. Eljutottam odáig, hogy nem a gyógyulás a lényeg, hanem elfogadom Istentől, hogyha kell, életem végéig maradok ilyen pánikbeteg, de az, hogy visszataláltam Jézushoz, az sokkal fontosabb. És hálás lettem a betegségért, mert végig gondoltam azt, hogy jó, mit majd egészségesen, jó menő vállalkozóként, de végül pokolra jutok, hát akkor az egész életem akkor semmit nem ért. És hálás voltam a betegségemért. És azt hiszem, ez volt az első lépés a gyógyulásom az, hogy hálás voltam azért, hogy Isten ezzel a betegséggel, a szenvedéssel megszólított engem. Van egy ige, hogy megpróbáltalak a nyomorúság boholyában, én ezt éltem át. De az aranyat is ugye így művelik, hogy megtisztítják a salakanyagot, és utána kijön az arany. Viszont a rohamok nem múltak el, de volt annyi hitem, és akkor előjött egy este, és emlékszem, hogy másnap volt ráadásul pont a választás, én felügyelő vagyok Pest Erzsébeten, tehát bocsánat, beiktatásához szólnom kellett, de annyira mélyen voltam, mert előző este beszélgettem egy hívő pszichiáter, és azt mondta, hogy ez már nem normális, hogy egyet többet szedek, az állapotom nem javul, be kell feküdnöm a zárt osztályra, a kórházra, és igenis készüljek arra, hogy kórházra fogom tölteni a következő hónapjaimat. És az annyira kiakasztott, hogy az nem jó szóra, de annyira lehetett, hogy itt vagyok, pedig tudom, hogy Isten szeret, hogy elhatároztam, hogy Isten, tudom, hogy te erősebb vagy. Rá volt írva, emlékszem a frontíra, hogy Isten erősebb nála. Ráírtam itt tőle, hogyha beveszek egy gyógyszert naponta többször, tudatosan ez bennem. És elhatároztam, hogy Istenhez imádkoztam, és azt mondtam, hogy tudom, Isten, hogy ha te akarod, elfogadom, hogy ha nem, mert nem minden keresztény gyógyul meg egy betegségből, de ha akarod, akkor eltenni tőlem ezt a gyógyszert. Te erősebb vagy mindennél. És másnap reggel nem vettem be a három vagy négy különböző gyógyszer közül egyiket sem. És nem volt pánikroham, és nem volt elvonási tünet. És átéltem azt az isteni csodát, amit később elmondtam a pszichiáteremnek, és azt mondta, hogy ez fizikailag nem lehetséges, hogy egyik napról a másikra Isten elvette tőlem a gyógyszert is, és a betegséget is. Senkinek sem ajánlom ezt a drasztikus megoldást, hiszen tudjuk jó, hogy nem ez a jó út, és áldással gondolok azokra az orvosok, akik segítettek. De higgyük el, hogy Isten megteheti ezt, hogy van ilyen szabadító Istenünk, hogy meg tudja ezt tenni. Amikor kérdeztem a pszichiáteremtől, hogy mikor fog tudni dolgozni, hogy hány hét, azt mondta 4-5 év. 4-5 évig tartom, hogy az ilyen lecsengés. És sok éven keresztül, és most is néha előjön még az. És István, itt van egy mementóként előttem, hogy ha túlhajtom magam, ha eltávolodok Istentől, ha keveset alszom, túl sokat dolgozom, akkor nem vagyok jól. De most már hálás vagyok ezért, mert itt tudtam Istenhez visszakerülni. Mi az emberben nekem a tanulság? Az egyik az, hogy azért voltak előjelek. És azért hagyom mindenkinek szeretettel, hogyha úgy érezzük, hogy nagyon a saját fejünk után megyünk, hogy mindenünk megvan is, saját magunknak tulajdonítjuk, akkor ez egy rossz út. Én elkezdtem például 3 naplót vezetni, korábban nem. Nagyon hálás vagyok azért, bármi kis dolog, ami történt, és ez a 3 napló például megtart, ezt is tudom javasolni. Volt mellkasi szorítás, ugye ez még nem a szíven függ össze, hanem a bolygó ideg megbolondul, de ugye a mellkasi szorítás az már egy elsője. Az ember rosszul alszik, az is egy ilyen, hogyha a székete nincsen rendben, a gyoma nincsen rendben, de sok olyan jel volt, amire csak azért mondom el, hogy érdemes odafigyelni, mert hogyha ez egyszer beült, akkor több éven keresztül marad az emberrel. A másik ilyen tanulság nekem az volt, hogy vannak segítőtársak, hogy érdemes olyan embereket keresni, lelkészeket, szakértőket, akik keresztény szakértőket, keresztény pszichológus, keresztény pszichiátert, akik tudnak ebben segíteni, én is tudok ajánlani, mert igenis nagyon fontos az, hogy az ember lássa magát kívülről. És érdemes a családtagokra is lehet támaszkodni. Én átéltem azt, hogy milyen az, amikor a feleségem mellettem van egy ilyen alkalommal is. És a legfontosabb, hogy érezzük azt, hogy Jézussal kapcsolatunk van. Van egy ige a Bibliában, hogy, és nagyon sokszor van az, hogy kiáltsál hozzám, ugye, hogy kiáltok hozzá, énekeljük is. Volt-e már olyan, hogy kiáltottunk Istenhez? De nem az, hogy imádkozunk, nem az, hogy félhangosan, hanem, hogy Istenem, segíts meg! Volt-e már annyira mélyen, hogy nem érdekel az, hogy ha a szomszédod meghal engem, nem érdekel az, hogy ez tök ciki, hogy térdelsz, és így kiabálsz Istenhez, hogy ennyire Istenre tudunk csak bízni magunkat. Dávidnál olvassuk azt, hogy hazament, és a harc előtt megerősítette magát az Úrban. Nem tudom, nézek most valamiért ide, hogy jól mondom-e, hogy megerősítette magát az Úrban, és akkor volt erre pont egy prédikáció, hogy vagy mit jelent ez, hogy megerősítette magát az Úrban. És mondjuk, hát tudom, amit jelent ez, hogy azt érezzük, hogy visszáll a Jézussal a régi kapcsolatunk. Éreztem azt, hogy a Szentlélek betölt. És ez nem az a karizmatikus, hogy fú, hogy amikor szoktunk hallani, hogy akkor a Szentlélek ránk száll, de hogy érezzük azt, hogy Jézus lelke bennünk van. Én éreztem is, amikor a gyerekeim odabújtak hozzám, akkor nagyon furcsa volt édesapaként. Először imádkoztam azért, hogy Istenem, adj nekik is ebből a Szentlélekből, ami bennem van. Azért imádkoztam, hogy Istenem, adj nekik is ebben a Szentlélekben, ami bennem van, hogy ők is meg tudják ezt tapasztalni a saját gyerekeim. Én erre biztatok mindenkit, hogy ha bármilyen mélyponton vagyunk, az első ne a gyógyulás legyen, az első ne az legyen, hogy megkapjuk azt, amit szeretnénk, hanem az első az, hogy állítsuk vissza Jézussal kapcsolatunkat. És legyünk hálásak azért, hogy megkaptuk ezt a bármilyen nyomorúságot, hogy amíg élünk, kapjunk egy észhez térítést, utána már késő lesz. A második pedig, hogy igenis vannak csodák, és igenis át tudjuk élni azt, hogy én el tudtam mondani ezt a dolgot, át tudtam élni azt, hogy Isten megszabadított ebből, és hiszem azt, hogy erre mindenkinek van lehetősége, hogyha hívjuk Istent. Köszönöm.
Üdi György bizonyságtétele után Tamási Tamás evangélikus lelkész áhítatát osztjuk meg. Márk evangéliuma első fejezetének 27. verse. Amikor Jézus meggyógyította a megszállottat, az emberek megdöbbentek, és ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki. Régebben, bőjt idején az emberek szokásaiban sok minden megváltozott. Ebben az időszakban elhagyták a húsevést, megtartóztatták magukat bizonyos dolgoktól, egy kicsit másképp éltek. Arra gondolhatnánk, hogy mindez csak értelmetlen hagyomány, kirót kötelesség, sőt sokszor öncélú magamutogatás, valamiféle érdemszerzés volt csupán. Talán ilyen is volt. Mégis érdemes elgondolkozni ezen, hiszen így lelünk rá a böjt igazi értelmére. Böjtben ugyanis azért teszünk félre bizonyos dolgokat, hogy ez alatt a 40 nap alatt semmi ne zavarjon bennünket a Jézusra figyelésben. A böjti időben különösen is Jézusra kell figyelnünk, és arra, amit ő szeretne adni nekünk. És Jézus az ő igéjét, evangéliumát akarja adni, mert az ige, az ő szava gyógyító szó, és nekünk erre van szükségünk. Azt olvassuk, hogy Jézus szavának hatalmán megdöbbentek az emberek, amikor gyógyított vele. Jézus szava, hangzó igéje, ma is gyógyító hatalom, de ezen csak azok döbbennek meg, akik nem hisznek benne. A hívő ember boldog tapasztalata, hogy ahol ma Jézus szól, ahol ma az ő szavát hirdetik, ott mindig gyógyulás támad. Ott ma is démonikus bilincsek oldódnak fel, ma is megszállottak szabadulnak meg betegségeiktől, szenvedélyeiktől, ma is lelkileg, szellemileg megkötözöttek jutnak hitre. Az ő szavára ma is emberi életek változnak meg, és kerülnek vissza a helyes kerékvágásba, abba az irányba, ahol Isten szeretné látni őket. Ez az igazi gyógyulás. Amen.
Ó Jézus, megváltom, nincs senki olyan, mint te. Minden napon magasztalom, szereteten
következő percekben Gazdag Zsuzsanna lelkészt, újságírót kérdezem.
Neked milyen módon és mikor vált fontossá Isten, illetve Jézus Krisztus? Mit jelentett az életedben korábban?
Nem hívő családból származom. Ugye 72-ben születtem, és 83 vagy 85? 85-nek kellett lennie. Akkor jött levél a Fasori Evangélikus Gyülekezetből, hogy lehet jelentkezni konfirmációra. Elmentem konfirmációi oktatásra, nagyon megszerettem ott, meg jól éreztem ott magam is, végül is így kerültem az egyház közelébe, és így maradtam a gyülekezetben. Aztán volt egy kis kitérő 18-19 éves korom körül. Ez az az időszak, amikor az ember felteszi a kérdést, hogy van-e Isten, vagy nincs. Ha van, akkor mi a dolga Istennel, vagy hogy viszonyuljon hozzá. Tehát ez az egész Istenkeresés kamaszkoromban került igazán előtérbe, vált személyes kérdéssé. A megtérés az egy osztálytársamhoz köthető. Én az Eötvös József gimnáziumba jártam. Útban az otthonomtól a gimnázium felé van a Ferenciek terei katolikus templom, és egy osztálytársam ott imádkozott egyik reggel, nem sokkal azelőtt tért meg, és ott imádkozott, hogy legyen valaki még az osztályban, aki megtér, és akkor léptem be én a templomba, és utána beszélt nekem Jézusról, ő is, meg a nővére is, és aztán így szépen lassan, fokról fokra én is eljutottam egy ilyen személyes Isten élményre, vagy találkozáshoz Istennel. És a teológia volt ez után a következő lépés, azért, mert azt éreztem, hogy ha már Istennek adja át az életét az ember, akkor csinálja ezt teljes szívvel, és egyfajta gyermeki naivitással azt gondoltam, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha az ember elmegy teológiára. És végül is hát így lettem evangélikus lelkész.
A teológia évei alatt mi változott a hitedben? Mi az, ami tovább segített téged az Isten kapcsolatodban?
Érzelmi alapon közelítettem meg Istent, meg a hitet, és a teológián, ugye, mint tudományt vizsgáltuk a teológiát, és az egész kicsit szárazabbá vált.
Attól függetlenül az ember otthon, vagy a saját gyülekezetében ezt kiegészítheti az érzelmi résszel, nem?
Igen, hát nagyon fontos szerintem egyrészt a személyes megtérés, de másrészt, hogy milyen emberi kapcsolatok és milyen közösség van egy adott gyülekezeten belül. Utólag visszanézve azt gondolom, hogy nekem azért sem sikerült annyira mély kapcsolatokat kialakítanom, mert így eléggé visszahúzódó vagyok, és én nehezebben nyitottam az emberek felé. Tehát ennyiből mondjuk segített az, hogy az újságírás felé fordult a figyelmem, mert ott muszáj volt idegeneket megszólítani, meg kommunikálni. A mai fejjel azt mondanám, és minden lelkésznek és minden gyülekezeti tagnak azt tanácsolnám, hogy tényleg erre a fajta nyitottságra vagy közösség kialakítására törekedjen, tehát hogy legyenek beszélgetések Isten tisztelet előtt vagy után, vagy szeretett vendégségeken.
Újságíróként is dolgoztál az evangélikus egyházban. Miről írnál most, hogyha újra írhatnál, és mit adnál most át leginkább a világnak?
Ez egy jó kérdés, de nagyon nehéz kérdés. Interjúkat mindenképpen szívesen írnék még, tehát pont az előzőekben elmondottak miatt, a találkozás lehetősége miatt, meg hogy mások is megismerjenek életutakat, sorsokat, hit kérdéseket, vagy válaszokat, amit más ember megtalált. Egyébként mentálhigiénével is foglalkoztam, amit úgy lehetne lefordítani, lelki egészségvédelem, és azóta is nagyon érdekel az ember lelke, az öröme, a bánata, a szenvedése, a sebei, tehát szívesen foglalkoznék ilyen kérdésekkel. Illetve az egyházban is azért a lelkészek között sok probléma van, elakadás, sebzettség, házassági problémák, kommunikációs problémák, vagy akár lelki eredetű betegségek, zavarok, gondolok itt mondjuk a depresszióra. Lehet, hogy ezekről is jó lenne beszélni őszintén. Minden ilyen kérdésben ugye az a nehéz, hogy mennyire legyél őszinte. Tehát soha ne kíméletlenül, de annyira mégis, hogy ne higgyük azt, hogyha egy problémáról nem beszélünk, akkor az nincs is. Tehát olyan szinten legyünk őszinték, vagy azért, azzal a céllal legyünk őszinték, hogy az a javulást, a gyógyulást és az előrehaladást szolgálja, és segítséget jelentsen, semmiképpen sem ítélkezést, szeretetlen kritikát, vagy a másik földbe döngölését.
Te hogyan imádkozol másokért, és mit gondolsz gyülekezetekre, lelkészekre tekintettel? Mi jut eszedbe, mit kérsz számukra?
Nagyon fontos lenne, hogy az egyházban a gyülekezeti tagok tényleg imádkozzanak a lelkészekért és a gyülekezeteikért, mert nem csak egy szervezet, egy gyülekezet vagy az egyház, hanem egy szellemi-lelki közösség is kell legyen, és hogy tényleg Isten lelke kiáradjon, és Isten munkálkodjon, és áldja meg a lelkészeket, áldja meg a presbitereket, de minden egyes gyülekezeti tagot, hogy azt érezze bárki, aki már oda tartozik egy közösségbe, hogy ez az ő szellemi-lelki otthona, és neki jó itt lenni, és ez annyira vonzó legyen, és annyira sugárazzon kifelé, hogy ne csak megtartsuk azokat, akik már ott vannak, hanem mások is akarjanak hozzánk csatlakozni és velünk lenni, mert azt látják, hogy itt lenni jó, és itt épülhetünk, itt gyógyulhatunk, itt megélhetjük, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeretet.
Kedves hallgatóink, egy megdöbbentő, Isten hatalmáról tanúskodó bizonyságtételt hallhattak Südi Györgytől. A zuglói csendes napon készült felvétel után Tamási Tamás áhítata szintén Jézus szavának gyógyító hatalmáról szólt. Majd Gazdag Zsuzsannát ismerhették meg egy rövid interjú keretében. Újra hallgathatják, ajánlhatják másoknak is felvételeinket, rádiós anyagainkat. Megtehetik ezt a misszió.luterán.hu címen található honlapunk rádió menüjéből, illetve kereshetik műsorainkat a Spotify-on Lélekhangoló néven, YouTube csatornánk pedig Evangélikus Missziói Központ néven található az interneten. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő számra küldhetnek SMS-t 0620-620-3679. Most további jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk! Inside.
Nyisd meg értelmem, a gyújlatost én nekem, tudjam, hogy szeretsz, és bennem
én. Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyháza